Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorában, ahol mai beszélgetőtársunk Bednarik Anasztázia tanárnő. Nehéz is lenne felsorolni a titulusait és funkcióit, éppen ez az egyik érdekessége az ő személyének és főiskolán való jelenlétének. Annyit azonban mindenképp el kell árulnom, hogy kántor szakunk felelőse, és feltételezi az ember, közeli ismerőse vagy rádióhallgató is, hogy nyilván a zenéhez, kántorkodáshoz, esetleg az orgonaművészethez van valami köze. Én most azt szeretném kérni először tanárnőtől, hogy avasson be minket abba, hogy tulajdonképpen milyen pálya vezette őt eddig a pontig szakmailag.
Hát köszönöm szépen először is az invitálást a műsorba. Hát ez egy elég hosszú folyamat, hiszen már én sem vagyok egy nagyon-nagyon fiatal, bár magamat fiatalnak érzem, úgy gondolom. De a viccet félretéve, a maga folyamat nem is volt annyira hosszú, hogyha nagyon konkrétan szemlélem az eseményeket, ugyanis hát szinte a templomba születtem bele, hiszen édesapám, ha nem is főiskolai végzettsége, de komolyan űzte a kórusvezetés és az orgonálás mesterségét templomi körülmények között, kántorkodott, volt kórusa, és hát mivel engem nem tudtak nagyon hová tenni a szüleim, mert nem voltak nagyszülők a közelben, ezért már kora, csecsemőkorom óta előfordultam szentmisék alkalmával a kóruson, illetve próbák alkalmával, hiszen mindketten ott voltak a szüleim, és hát el is mesélték némi iróniával, hogy amikor beszéd volt, akkor inkább sírtam, amikor meg muzsika szólt, akkor inkább csöndben voltam, és békésen aludtam, úgyhogy ez valószínűleg már egy pályaválasztási előjel volt. Viccet félretében nagyon megszerettem kicsi gyerekkoromban az orgonát, és hát minden erőmmel ebbe az irányba akartam tanulni, amit a szüleim, bár nem voltak nagyon-nagyon tehetősek, sőt, épp ellenkezőleg nagyon támogattak mindenféle szempontból. Ennek helyszíne egyébként a felvidéki Kassa városa volt. Édesapám ott született, és ott is hunyt el aztán később, és ott indult ez az egész folyamat. Az első orgona leckéimet is egyébként őtőle vettem, és ő tanított meg egyházi énekeket játszani. Valójában én, azon kívül, hogy orgonaművész lettem, elvégeztem a Budapesti Bartók szakiskolát, illetve a Zeneakadémián diplomáztam, Leotka Gábor növendékeként. Gyakorlatilag kántorképzőt nem is jártam, mert ezt otthon szívtam magamba, és egyszer csak volt olyan, hogy na gyerekem, most muszáj lesz helyettesíteni, hát akkor el kellett menni a templomba, és muszáj volt helyettesíteni, és ez nem volt néha zavartalan és könnyű, de sikerült. Ez volt az egyik vonal, és azután a muzsikus létemre, hát a legtöbbünk, mivel keresi a kenyerét, hát elkezd tanítani, ami olyan értelemben nagyon szerencsés volt, mert ide kerültem Vácra, leginkább a tanárom lévén, hiszen ő is Vácot működött, illetve nem itt működött, hanem itt élt, és bizonyos dolgokban segített nekem, hogy le tudjak telepedni, de a zeneiskolába hívott az akkor igazgató, Csénagy Tamás igazgató úr tanítani, először csak helyettesítő tanárként, és nagyon-nagyon rövid idő alatt ölembe csöppent az orgonatanszak a zeneiskolában, majd utána, még abban az első tanévben, ahogy elkezdtem tanítani, ő fölkért arra, hogy az induló zenei művészeti szakgimnázium, akkor még zenei művészeti szakközépiskolának hívták, kezdjek el tanítani, és alapíthattam tanszakot. Ez nagyon ritka egy ember életében, hogy valamit elkezdhet. És hát ennek már bizony 33, sőt már 34 esztendeje van. Ezen közben a kántor képzésben is taníthattam Budapesten, oda pedig még Gergely Ferenc tanár úr, a Pesti Ferenc Szenti Templom orgonistája és a Zeneakadémia egyik tanára volt. Ő kért föl, valaki nem tudott tanítani a tanfolyamon. Hát az, jól emlékszem, ez 1989-ben volt, ez sem tegnap volt, azóta én ott ragadtam a nyári tanfolyamon, és mind a mai napig oszlopos, már legidősebbnek számító tanára vagyok, mármint, hogy legrégebb óta ott tanító tanára. Nem tudom megmondani, hogy hány kántorjelöltet tanítottam, de hát 100-200-as nagyságrendek lehettek. Ezen közben egyszer csak megint nem volt valaki, a Váci Ferences templomban mondták, hogy menjek már el orgonálni a misékre, mert nincs senki, és akkor még boldog emlékezetű Anzel Matya is itt működött, Vácott. Váciak ismerhetik őt, de lehet, hogy szélesebb körben is, és így kerültem oda, lassan 30 éve, ez jövőre lesz 30 éve, és ott is ott ragadtam, mint a templom orgonistája. Egyébként egy nagyon kitűnő hangszer van a templomban, amit annak idején az Anzel Matya építetett, a Voltanárom közleműködésével ő intézte. Ezek a dolgok így a mai napig összegeződtek. Nyilván ezen közben voltak koncertjeim, természetesen erre-arra, sokféle formációban, kórusokkal, de szóló koncerteket is szoktam adni. Illetve, hát ott ugyan nem volt megüresedés, de kerestek, illetve nem kerestek, csak megpályáztam a igazgatói állást a Zeneművészeti Szakgimnáziumban, itt Vácott. Előtte nagyon hosszú évig, sok évig helyettes voltam, igazgató helyettes, ami egy nagyon-nagyon embert próbáló és nagy munka minden intézmény életében, a helyettesség, hiszen azon nagyon sok minden múlik. Nehéz időket is éltünk meg, de hál' Istennek ott is megvagyunk, és 2013 óta lettem intézményvezetője az intézménynek, amit egyébként aztán 14-ben össze is tudtunk vonni, annak rendje módja szerint, hiszen mindig is összetartozott. Úgyhogy jelenleg ez is a életem része, és ezen közben lettem én az Aporvimus Katonikus Főiskola kántorszakán először orgonatanár, uradóként, aztán más tárgyakat is kellett tanítani, zongorát, volt, hogy átmenetileg még elméleti tárgyakat is, még olyan is volt, hogy tanítószakosokat is kellett, amilyen feladat van, és hát én úgy érzem, hogy a megbecsülés tárgya az, hogy a mindenkori tanszékvezetőm, illetve feletteseim úgy gondolták, hogy ebben előre kell menni, és jó lenne, ha előre lépnék, és ezt nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel bíztak és gondoltak rám, így lettem szakfelelős, utóbb pedig főiskolai tanári kinevezés is megpályázhattam, és meg is kaptam. Úgyhogy ez vagyok ma én, 2022. februárban.
Köszönjük szépen, nagyon izgalmas, és nagyon sok szál adódik, amit kihúzhatunk ebből a történetből, úgyhogy én el is kezdem. Az egyik első pont ez a zeneiskola. Az ember elképzel zeneiskolásokat kis hegedűvel a kezükbe, zongoraórára vagy szolfésra siető kisgyerekeket. Valahogy az, hogy orgona tanszak, ez azért nehezebben kapcsolódik össze, egy ilyen par excellence zeneiskolával. Vannak egyáltalán igazi zeneiskolások, akik így beiratkoznak a tanulmányaik mellett orgonát tanulni?
Hát a zeneiskolában ugye a orgonatanulás feltétele az azért a zongora előtanulmányok megléte, meg egy bizonyos testméret, mert különben ugye pedálozni is kell, és azt nem érjük el a gyerekek egészen kiskorban. Szoktak lenni, most sajnos nagyon kevés van, egyébként nem én tanítok már a zeneiskolában orgonát, hanem egy kedves kollégám, aki volt tanítványom volt itt a Zeneművészeti Szakgimnáziumban, és ő Dunakeszin egyébként kántorkodik, és ő ide telepedett le a családjába a Salgótarjánból, és ő vette át ezt a tanszakot. Szoktak lenni egy 4-5-6 változó számban, jobbában középiskolások, vagy 7.-8. korban levő gyerekek. Ez a normál kezdési időpontja az orgonatanulásnak.
És a szakgimnáziumban, tehát a szakképzésben, ahol azért azt feltételezi az ember, hogy bizonyos értelemben már pályára készülnek, ott is jellemző, hogy felbukkannak orgonisták?
Hát hál' Istennek, igen, olyan még nem volt, hogy diák nélkül voltam, több-kevesebb létszámmal, talán a csúcs létszám az igaziból egy virágkora volt, valahol a 90-es évek 2000 fordulóján, ott 8 fölötti tanszak volt, ami egy ekkora intézményben egyébként már szinte sok is, valahogy így jött össze. Mindegyik, amikor többen összejöttek, mindig volt egy olyan érdekes indítatás, hogy legtöbb diák kapcsolódott valamilyen egyházhoz, nem feltétlenül csak a katolikus egyházhoz, volt evangélikus, református, baptista tanítványom is, és valamilyen módon általában kántorképzők, hogy az egyházzenei tanfolyamok vidékéről kerültek elő, olyan is volt, ma már diplomás orgonaművész volt tanítványom, aki hozzám került a kántorképzőn Budapesten is, és hát panaszkodta, hogy hát ő nem is tudott volna felvételizni, hiszen ő még zongorázni is alig tanult hivatalosan. Egyébként Felvidékről, de itt egészen közel a határ mentéről származik, és hát, hogy ő hát el se tudta volna képzelni, és akkor én mondtam neki, hogy hát nem biztos, hogy alkalmatlan vagy te erre, gyerek, és akkor megnéztük, hogy mit tud ő elméletből, meg milyen füleben, hogy nagyon jó adottságú valakiről beszélünk. Mondtam, hogy nagyon nehéz dolgod lesz, de ha szeretnéd, akkor itt a lehetőség. És lám-lám, a zeneakadémiai diplomáig is eljutott, és művésztanár lett belőle. Aztán persze van olyan diák is, most is olyanokat tanítok, akik már előbe készültek erre, az egy optimálisabb állapot, természetesen jó. Megtanultak zongorázni, és megszerették ezt, és azért jönnek.
És mennyire jellemző ennek az optimális állapotnak a fennmaradása, akár nem csak orgona tanszakon, tehát ma egy zeneművészeti szakgimnáziumban mennyire trend az, hogy meg is maradnak a pályán?
Hát ez nagyon változó. Nem mindig a legtehetségesebb, a legszorgalmasabb, illetve hát ez a tehetség fogalmáról lehetne hosszasan sok órát beszélni, de most nem ez a dolgunk igaziból. Vannak olyan diákok, akik lassabban érnek be, később találnak rá dolgokra, mégis nagyon jó eredményeket érnek el, és erre a pályára jutnak el. Aztán vannak olyanok, akik igen kiválóak voltak, zeneiből nagyon jó zongorista, növendékünk is van, és elment politológusnak, ezt mi se értettük, de úgy látszik, hogy neki ezt tett akkor jobban. Nagyon nehéz még a tehetséges gyerekeket is azért pályán tartani, mert nem egy egyszerű pálya, nem feltétlenül a legjövedelmezőbb, és hát vannak csábítások a világból. De az elkötelezettebbek, azok általában mind eljutnak. Én úgy gondolom, hogy ugye a diákok kb. Fele 60%-a eljut, illetve több is, csak utána szoktak aztán pályaelhagyókká válni. Sokszor van, hogy arra kell rábeszélni diákot, hogy látjuk benne, hogy ő egy borzasztó lelkiismeretes tanárra fog válni, és erre bizony nagyon szükség van, hogy ne a csalódott művész tanítson a zeneiskolában, hanem a hivatásból tanító pedagógus. Ez egy nagyon lényeges kérdés. És általában jó felé tudjuk őket terelgetni. Ez a tapasztalatom legalábbis nekem.
És hogy ugyanezt a gondolatmenetet a főiskolára tereljem át, akik kántorképzésbe jelentkeznek, náluk mennyire feltétel és mennyire adottság az, hogy zeneileg előképzettek, tehát van esetleg valami kapcsolat az egyébként orgonázni tanuló emberek és a kántornak készülők között?
Hát itt is rendkívül heterogén a kép. Nagyon sokféle alkalmassági vizsgázónk volt már, volt aki a nulláról szinte. Az alkalmassági vizsgán mondjuk annyit kérünk, hogy énekeljen, tehát kell előadni egyházi éneket, tehát hogy tisztán szépen el tudja énekelni, és valamilyen szintű, hát optimális esetben egy negyedik, ötödik osztályos zongora tudást zeneiskolai mércével mérve, ezt azért megvizsgálunk, és hát természetesen az elköteleződést. Az egy másik kérdés, hogy vannak szerencsére olyanok is, akik már belevágtak, vagy belevágatták őket abba, hogy valahol el kell látniuk kántori szolgálatot, és rájönnek, hogy bizony tanulni is kell, mert nem annyira egyszerű, és igény támad bennük, hogy ők beiratkozzanak, és akkor komolyabb tanulmányokat végezzenek. Nem egyszerű, de nagyon szép és jó tárgyakat tanulnak. Tehát nagyon változatos a kép. Van, aki elvégzi, és utána soha többet nem fog kántorkodni. Az is lehet, hogy egész más területen, vagy egyszerűen egyházban más területen tevékenykedik. Ne adj Isten, ő egy gitározenekar tagjává válik, de ettől függetlenül tisztában van a klasszikus egyházzenész kántori alapokkal. De hát ilyenek is vannak, legalábbis az elmúlt években én ilyeneket is láttam. És hát mindig van olyan, aki azt hiszi, hogy nem kell tanulni, és akkor majd úgy is fog menni. Hát ezek szerencsére kevesen vannak, de azért előfordulnak. Nagyon érdekes korosztályi szórás, tehát a legfiatalabbaktól, a szinte-szinte érettségizettektől a jóval idősebbekig megfordulnak itt.
Kedves hallgatóink, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallják. Egy rövid zene után folytatjuk beszélgetésünket Bednarik Anasztázia tanárnővel. Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol beszélgető társam Bednarik Anasztázia főiskolai tanár, a főiskola kántor szakjának szakfelelőse. Beszélgettünk zeneoktatásról, diákokról, hallgatókról. Hadd térjek most ismét vissza tanárnő pályafutásához. Említette, hogy főiskolai tanár, amiről tudjuk, hogy egy olyan akadémiai fokozat, aminek bizonyos feltételei vannak azon kívül, hogy valaki nagyon magas szinten űzi mondjuk a művészi, vagy éppen valamilyen elméleti tevékenységét. És hát dr. Bednarik Anasztáziával ülök szembe, de a művészek esetében ez egy talán kevésbé közismert folyamat, amíg egy előadó művészből doktor lesz, ő nem is a ma használatos PhD, vagyis a filológia, filozófia doktora, hanem egy érdekes DLA rövidítés áll hivatalosan a neve mögött. Mondaná erről egy pár szót, hogy mi ez a DLA, és hogy születik egy ilyen fokozat?
Hát ez a szabad művészetek doktora latinul. Valóban ez egy eltérő a PhD-k mellett, és ezeket a címeket egyébként a zeneművészeti felsoktatás akreditált doktoriskolájába lehet megszerezni. Ugye a legelőször ilyen a Zeneakadémia volt. Amikor mi diplomáztunk, akkor ez még nem létezett. Ez az utóbbi, hát körülbelül 2 évtizede létezik. Először egyházzene tanszéken indult el Dobszaj tanár úr kezdeményezésére, és utána lett kiterjesztve, terjesztődött ki egyéb szakokra is. Gyakorlatilag én az első olyan nyilvános évfolyamban jártam még rendes nappali hallgatóként, mert nem voltam elég öreg hozzá, hogy a egyéni felkészülésbe fölvegyenek. Nagyon érdekes képzésünk volt, akkor még nagyon kiforróban volt, azóta meg is változtak már a követelmények, illetve a vizsgáztatás és egyéb strukturális rendek, de ez most lényegtelen. Mi szempontunkból egy elég kemény és azért nehéz tanulmány, mert nagyon sok mindent végig kellett csinálni ezekben az években. Nagyon sok érdekességgel találkoztam, olyan dolgokkal, amikkel még annak idején alapképzős koromban nem találkozhattam. Olyan dolgok nyíltak meg, amiket szinte hát hétpecsétes titkokként kezeltek, például a könyvtári anyagokat, egyebeket, amihez normál hallgató akár hozzá se jut, csak a zenetudósok használhatták, de ezeket tőlünk azért elvárták, hogy valamennyire ebbe az irányba fejlesztük magunkat. Azt ugye azért tudni kell, hogy a DLA fokozat megszerzésének van egy különleges összetétele, nem csak az a bizonyos disszertáció megírása, megvédése, hanem azelőtt egy mesterdoktori művet is be kell mutatni, jelesül egy nagy hangversenyt, meg van szabva, hogy ha ekkora a dolgozat, akkora a hangverseny, és így tovább, ennek vannak szabályai. Hát az sincs nagyon meghatározva, hogy feltétlenül kell, hogy kapcsolódjék a témához, viszont ez a feltétel volt, és ez volt előbb, tehát először a művészi kvalitásokat mérik olyannyira, hogy ezen, ha valaki nem felel meg, nem védhette meg a bármilyen jó írásművét sem. Nagyon érdekes, és megint csak nem véletlen szituációba kerültem, amikor én felvételiztem, volt egy témám, amit én kitaláltam, hogy ez milyen jó lesz nekem, aztán az utcán evert a másik téma, amit végül föl kellett vennem, hiszen pont akkor számolták föl Piketty Tibor hagyatékát, és az egyik örököse volt tanárom, Leotka Gábor tanár úr volt, és mondta nekem, hogy hát itt van egy csomó minden, amit ő a már kiürített lakásból, nem a Piketty halt meg, hanem a lánya, és nincs neki unokája, tehát nem volt leszármazottja, és hogy hát ezek ilyen szemetek, de rengeteg papír, meg fénykép, meg mindenféle dokumentum volt, ő neki nagyon sok mindenem meg volt személy szerint is, de hát ő ezt elhozta, mert azt gondolja, hogy azért biztos, hogy vannak értékek, és akkor én menjek el hozzá, és nézzük már ezt meg, hogy ott mi van. És hát kiderült, hogy rengeteg olyan dokumentum van, ami azóta már irattárba, levéltárba, itt ott kellett, hogy landoljon. Tehát első kézben találtam olyan dolgokat, amikkel egyébként nem találkoztam volna. Azt tudni kell, hogy az ő tanára volt, útraindító tanára volt, a Váci Székesegyház karnagy a zeneszerzője, Piketty Tibor, és nagyon szerette volna, tanár úr már nagyon régen szerette volna, hogy valaki foglalkozzon az ő volt tanárának a életműveivel. Aztán így élettem a valaki, megint csak egy hiány, de kellett valahogy tölteni, és ezzel kezdtem foglalkozni. Hál' Istennek ennek egy nagyon nagy anyaga van az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárában, tehát ott tengernyi órát kellett eltölteni kézirata között, ez nagyon izgalmas volt, és ebből született igaziból egy kifejezetten az orgonaművekre szűkített tanulmány, ami tulajdonképpen, hát mindmelyik az egyetlen feldolgozott műjegyzék is egyszer mint. Tehát az ottani zeneműtár vezetője, az akkori, mert azóta már ő nyugdíjba ment, nagyon támogatta ezt a munkát, és hát ha én ezt jól tudom, akkor ez a dolgozat ott van a kézirattár megfelelő részében mellékelve, hogy aki ezt kinyitja, akkor már azt is tudja, hogy mit kell kinyitni, hogyha érdeklődik a dolog iránt. Ez így alakult, és akkor ez a dolgozat elkészült. Ennek egyébként készültek hangfelvétel mellékletei, tehát olyan műveket CD-re játszottam, ami soha semmilyen formában nem jelentek meg, tehát ezeket elkészítettem, és hát a koncertem az pedig a Művészetek Palotájában volt. Azt kell mondjam, hogy óriási érdeklődés, mert is ez egy nagyon jó érzés, de egy nagyon izgalmas dolog. És ezek után volt ennek a megvédése, ami hát nagyon szépen sikerült, nagyon magas pontszámmal, ha szabad ezt itt elmondani. Úgyhogy ez volt a folyamat lényege.
És a koncert is akkor Piketty Tibor köré szerveződött?
Részben igen. Kicsit azt a kort, illetve az előzményeket és azt a kort próbáltam bemutatni, amiben ő egy elég érdekes stílust képvisel, mert egyfajta neoromantikának mondható stílust képvisel. Ugye Piketty 1886 és 1972 között élt, ami hát már a modern zeneszerzői kor lenne, de mégis visszanyúlt elődjeihez, ő egy ilyen fajta lélek volt. Ezért aztán olyan zeneművek szerepeltek, amik ezt körülölelték nagyjából minden tekintetben, és természetesen volt benne őtőle is egy nagyon nagy szabású orgonamű, illetve egy másik is, és még a Békemiséből is előadtunk a Váci Voxumánával 3 vagy 4 tért, tehát most nem is emlékszem hirtelen. Tehát ugye egy picit a egyházi zenéjét is, azért az orgona kíséretes szakrai zenéjét is azért bemutassam. Ezek így voltak, és emellett még volt például a romantika korából 4 kezes orgona mű is, ami meg kuriózom, ez egy kicsit a kamarazenét próbálta prezentálni, hogy én mit csinálok ebben, és az akkori, azóta már befutott tanítványomba játszottam egyébként, akkor még konzis volt, de olyan szinten volt, úgyhogy ez egy ilyen kamverseny volt.
És egy apró mellékzönge, hogy az a bizonyos zeneiskola és zeneművészeti szakgimnázium, amelynek a vezetése tanárnő kezeiben van, Bartók Pikéti zeneiskola és konzi, tekintettel Pikéti halálának a nem túl régi évére, ez a névadás, ez mikor történt, és kapcsolatban van bármennyire az ön munkásságával?
Mindenképpen, mert ez már egyszer felvetődött régebben, 2000-es évek előtt, de végül is 2004-ben vette föl a szakgimnázium a nevét. Akkor ezt már nem kellett, vagy nem volt problémás fölvenni. Előtte elég sok erő mozgulódott el, mi az, hogy egy egyházzenésznek a nevét akarjuk mit fölvenni. Voltak ellenzői, viszont a városban voltak szószólói, hiszen sem köztér, se semmi egyéb nincs volna elnevezve, tehát egy darab emléktábla található a volt egyházmegyei levéltár falán, hogy itt lakott, mert ott volt a lakása, abban az épületben lakott ő, és akkor lett, hogy legyünk megkülönböztetve, hogy ne csak egy ilyen semmit mond, hogy Váci zeneművészeti szakközépiskola nevet viseljünk, és amikor a két intézmény összevonásra került, akkor nem akartunk lemondani egyikről sem. Tehát ezért lett az IKER név, ez egy kicsit furcsa, de van az országban még ilyen intézmény. Azóta ez erről nevezetes, hogy van egy világhírű, egy olyan valaki, Bartók Béla, és van egy Pikéti Tibor, aki inkább a városi berkeken belül, illetve az orgonaművészetben ismert hazai körökben kapcsolódik össze. De annyi kapcsolódási pontjuk azért mégis van, hogy mind a kettő pedagógus is volt egyben, és Pikéti is foglalkozott egy kicsit a népdalgyűjtéssel. Tehát van egy pár kapcsolási pont.
És hát Bartók nevével kapcsolatban úgy is ismerjük az IKER neveket, ha már Bartók pásztori kettősben gondolkodunk. Nyilván más a kapcsolat, de persze, hogy van köztük. Ez egy művészi pálya, tudományos teljesítménnyel, magas szinten, intézményvezetéssel, igen. Arra szeretnék még rákérdezni, hogy látja a helyét egy főiskolának, kántorképzésnek. Ugye a kántor szóról még az én generációmnak is eszébe jutnak a kántortanítók, nagyszüleink, dédszüleink idejéből, tehát valami ilyen pedagógiai képzettséggel a tudatunk összekapcsolja, de én igazából el tudnám képzelni, ha most kilépek a szerepemből, az, hogy semmi köze nincs egy főiskolai diplomának ahhoz, hogy valaki kántor. Tehát mennyire látja a helyét ennek a kapcsolásnak, hogy főiskolai diploma és kántor tevékenység?
Én azt gondolom, hogy van ennek létjogosultsága, bár ez a mai világ nem támogató ehhez, azért ezt is ki kell, hogy mondjam. Ehhez két dolog lenne, ha szükséges, illetve hogyha erősebb lenne, az segítene a presztízs növelésbe. Az egyik az, hogy nehezen tud eljutni az egyházi vezetés ahhoz, hogy minősített embereket alkalmazzon. Ez sokféle problémát hordoz magában. Az első nyilvánvalóan egy anyagi természetű, hiszen egyre nehezebb fönntartani magukat, az épületeket is, de elsősorban a béreket kitermelni, ezek puszta gazdasági tények. Ugyanakkor az, aki elkötelezett, akár papként, akár egyházzenészként, kántorként, az igényli a magas színvonalú istentiszteleti szentmisén való szolgálatot. Tehát ott viszont igenis vannak, hál' Istennek, olyan egyházi személyek, papok, püspökök, plébános, bárki, akik elvárják, hogy a legmagasabb szinten legyen az, aki ott a templomban működik. És igenis vannak olyan, hál' Istennek, olyan emberek, akik ezt nagyon elkötelezetten teszik. És ez nagyon érdekes, hogy vezérel ide hozzánk is olyat az élet, jó Isten, aki van már kántori oklevele, tanfolyami, de mégis beiratkozik, hogy ő többet tudjon. Ezt kellene nagyon támogatni. Egyrészt azért azt gondolom, hogy a kántornak alapvetően van egy nagyon komoly közösségformáló szerepköre, nem csak az illetékes plébánia vezetőnek, aki alatt már nem csak papokat értünk manapság, hiszen ők sincsenek elegen. Tehát ők egy akárcsak egy kisebb kórussal, vagy bármilyen egyéb zenei tevékenységgel, vagy a hívek tanításával, vagy legyen az bármi, nagyon is sokat tudnak hatni egy közösség életére, és ennek nagyon sok szép példáját látjuk. Én azt hiszem, hogy ennek mégiscsak van létjogosultsága, és ahogy világi lelkipásztori segítőket is képezünk, hiszen kell egy háttértudás, ugyanúgy kell annak is, aki a liturgikus zenét vezeti. Hiszen az a másik része annak a szent cselekménynek. Jó, elmondják, hogy nem attól lesz szentvise, hogy a kántor oda organálni, nyilván, de azért az fontos és egybefüggő része. Tehát egy jó kántor nagyon komoly segítőtársa tud lenni egy jó lelki pásztornak, hiszen együtt tudnak dolgozni egy cél érdekében. Az is szerintem nagyon lényeges dolog, és talán nem is annyira a városokban van neki létjogosultsága, hanem inkább a kisebb településeken, hogy bizony a kántor az egyik értelmiségi, tehát akármit is mondunk erre, és hát itt kapcsolódna vissza a régi kántortanítói hivatáshoz, hogy ez most is jó lenne, csak ugye jelen szabályi környezetekben nem nagyon lehet ekkora mennyiségű órát rá szabadítani valaki. Volt egyébként itt ezen a főiskolán is volt még régebben ilyen szak, és hát nagyon görnyedeztek a hallgatók alatta, de én azt gondolom, hogy nagyon sok ember most már idősebb korában is neki áll tanulni. Tehát valahogy ez a divatos életfogytig tanulás, az élethosszig szóló tanulás, az azért itt is megjelenhet. És esetleg vannak olyanok, akik pedagógusok, és mégis szívesen elvégzik. Ebben az irányban nagyon gondolnám, hogy ennek van értelme. Ugyanis egyébként kántorhiány van. Csak nem találja meg mindig a megfelelő helyet, megfelelő embert, úgyhogy ez nagyon sok minden, nagyon sok múlik azon, hogy a környezet az mennyire támogató. Én úgy gondolom, hogy van ennek jövője, csak nekünk is egy kicsit meg kell találni ezeket a támogatási pontokat, és kicsit biztatni mindenkit, hogy vágjon bele, mert nagyon sok olyan embert ismerek, más foglalkozású, de örömmel tölti azt el, hogy ő szombaton, vasárnap elindul valahova, és azt ő csinálja. És ebbe ő kiteljesedik, és egyfajta élményt él meg, még hogyha ez néha elég kemény szolgálat is. Hidegben, szóban, fagyban is mindig, amikor menni kell.
Kihívás, de én azt gondolom, hogy ezek az utolsó mondatok a támogató környezetnek, meg a lehetséges kántorjelölteknek is nagyon szép meghívású szolgáltak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, amelyben a beszélgető Glovicki Zoltán, beszélgető társa Bednarik Anasztázia, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakvezető főiskolai tanára volt. Köszönjük technikai segítségünknek, Nagy Sándornak is, hogy lehetővé tette a beszélgetést, kedves hallgatóinknak pedig a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.
Mesterségünk a tanítás. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották. Mária Rádió. Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Kedves hallgatóink,